most nem beszélgetéssel kezdenénk, akkor így elmondanám, hogy Szántó Georgina a Duna Televízió közbeszéd, heti hírmondó és híradó műsorainak vezetője. Ez így helyes, nem?
Igen.
Korrekt.
Igen.
Ugyanakkor, amikor elhívtalak beszélgetni, akkor azt mondtad, hogy hát veled úgy szívesen, de tehát, hogy azt érzem, hogy nem egy örömteli dolog neked magadról beszélgetni, vagy csak úgy szabadon beszélgetni kamerák előtt.
Igen.
De miért? Tehát mi az, ami...
Hát szerintem ezt te magad pontosan tudod, mert ismersz, vagy legalábbis valamennyire mindenképpen, de azt gondolom, hogy elég jól. És én nagyon zárkózott vagyok. Bár nem látszik ez sok esetben.
Egyáltalán nem.
Azt gyanítom, igen, hogy első látásra, vagy az első fellépésemkor, vagy amikor megismer valaki, akkor nem, hogy azt nem gondolja rólam, hogy ennyire zárkózott vagyok, hanem van olyan, hogy pont az ellenkezőjét, és pont azt látják rajtam, hogy mennyire nagyon nyitott vagy, laza vagy szabad, ha nem.
De az is igaz, tehát az se szerep, én szerintem.
Nem, csak van egy...
Hát van egy határ.
Egy nagyon éles határ.
Igen.
Hogy eddig, és ne tovább.
Én ezt tiszteletbe tartom, mit szólsz hozzá?
Hogy tudja, vagy...
Ha meg mégse, akkor szólj rám. Ami nagyon izgalmas volt, nekem egyszer beszélgettünk, és azt mondtad, hogy ha tisztelsz szakmát, talán ez nem is hivatást, akkor az az orvosi hivatás. Nem is akartál orvos lenni?
Nem.
De mi ez az ámulat benned?
Nem is fordult meg a fejemben sosem, de egyébként azokban a tantárgyakban, amelyek az orvos szakmához szükségeltetnek, vagy ahhoz legalábbis, hogy eljusson valaki az egyetemig, azokban én nem jeleskedtem különösebben. Tehát
vakbelem megúszta.
Igen, abszolút. Másoké is.
Másoké is.
De hogy mi volt a kérdés?
Hogy mi ez az ámulat benned? Vagy tisztelet, csodálat?
Hát nem is tudom, hogy lehet ezt jól megfogalmazni. Valami olyasmi szerintem, hogy én azt érzem, hogy ők ilyen... Hát ez jó kifejezés, hogy nagyon hasznosak. Uh-huh. És hogy rengeteg emberen segítenek, és lehet, hogy benne van ebben az egészben, mármint ebben a megítélésben az a fajta dilemma is, ami számomra sokszor felmerült az én hivatásom, vagy az én szakmám kapcsán, mármint a televíziózás kapcsán, hogy vajon ennek mennyi a kézzel fogható haszna, vagy hogy ezzel mennyit tudok hasznosan adni másoknak. Mert önmagában már az is egy jó dolog, hogyha az ember ad valamit, amit ő tud, vagy amihez ért, de hogy ez mennyire hasznos, vagy mennyire fontos az emberiségnek, de ez meg már ilyen nagyon magasztos.
Hát ez önértékelési kérdés tulajdonképpen.
Igen?
Nem?
Nem tudom. Lehet.
Tehát, hogy én is sokat gondolkoztam egyébként, hogy az, hogy ki ülünk, vagy ki állunk, ez valójában milyen értéket képvisel. Tehát én ezt most nagyon értem, amit mondasz. Mert magamról is értem.
És akkor volt olyan, hogy elgondolkodtam, hogy kik azok, akik azt olyan, mint az én szememben legalábbis mindenfajta feltétel nélkül megvalósítják, amiről azt gondolom, hogy az nagyon sok embernek jó, és nagyon sokaknak segít, és hogy egy ilyen nagyon szép dolog összességében, talán ezért van ez.
De nem volt olyan az életedben, amikor konkrétan egy orvosnak nagyon hálás voltál, vagy, tehát a személyes tapasztalatod is van erről, vagy ezt csak úgy kinézted magadnak, mint egy értékes hivatást?
Nem, volt ilyen persze többször is. Volt.
De nem voltál életveszélyben, vagy ilyesmi?
Nem, életveszélyben nem voltam, de mondjuk ez nem is olyan régi élmény, már amennyi idézőjelben élmény, hogyha ezt lehet annak nevezni. Két és fél évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, szalmonellás lettem karácsony előtt nem sokkal, és én nagyon hirtelen jött, szentesen otthon kerültem kórházba, és tényleg számomra teljesen lehetetlen körülmények, meg mindenkinek, aki először kerül ilyen helyzetbe, infúzió lógott belőlem, mászkáltam a kis állvánnyal, és ilyen, mint mindenki más, rettenetesen kiszolgáltatottnak éreztem magam, és annyira kedvesek voltak, és annyira próbáltak ebben segíteni az orvos, a nővérek, mindenki, aki ott körülvett a kórházban, hogy benne milyen hatalmas nagy hála volt, talán nem is azért, hogy meggyógyítottak viszonylag hamar, hanem ahogyan ezt kezelték.
Megenyhítették talán a kiszolgáltatottságodat.
Igen, igen.
Azt mondtad, hogy otthon szentesen, ugye?
Igen.
Tehát akkor te szöntesi lány vagy.
Igen.
Ezt így jól kitaláltam. De az egy érdekes dolog, hogy végül is a Duna Televízió műsorvezetőinek nagy része nem budapesti. Ami jól van így. Érzed-e azt, hogy a televíziózás túlságosan budapest-centrikus? Mert Szentesről jobban lehet érezni, és nagyon sokan azt mondják, hogy a rádiók, a televíziók, azok nem szólnak eléggé Budapest határain túlra. Érzel ebből valamit, ha otthonról nézed?
Nem.
Tehát számodra ez nem igaz. Mikortól hagytad el Szentest?
Hát azt régen, mert amikor elmentem tanulni gimnázium után főiskolára.
Az már Budapest?
Nem, az Eger.
Az Eger?
Az Eger.
Egyel nagyobb város?
Igen, egy picivel. Utána Szombathely, még párhuzamosan Egerrel, és aztán Szombathely után pedig Budapest. Úgyhogy tulajdonképpen 18 éves korom óta nem élek otthon Szentesen, de mindig is Szentes volt az igazi otthon.
De akkor hamar felnőttél, nem?
Hát
ha érted, ebben. Mire gondolok. Tehát 18 évesen elkerülni a fészekből.
Mások is így vannak ezzel szerintem, sokan, nem?
Na, hát én nem tudom.
Ezek szerinte nem?
Hát én nem. Én szerintem még most is ilyen lelki fészekben vagyok a szüleimben, még nem is nyilván már.
De egyébként én is, tehát hogy ez a része megmaradt, csak egy kicsit nehezebb. Nem fenntartani, mert él az ugyanúgy, mint akkor, amikor ott voltam, csak egy kicsit nehezebb megteremteni hozzá a meghitt körülményeket, vagy hogy ritkábban megy.
Utálod a sminkelést, azt tudom.
Mondhatni, igen.
Hát mondhatjuk azt is, hogy gyűlölöd, de azon csúnya szó. És amikor...
Mondjuk azt, hogy nem kedveled.
Nem kedveled, az úgy jobban hangzik, igen. De te azok közé tartozol, aki smink nélkül is szép, ne válaszolj erre, légy szíves, semmit, meg se rezdüljön az arcod, nagyon jó. És nincs olyan nagy különbség a sminkelt Gina meg a nem sminkelt Gina között. Ez egy nincs. Szerencsés adomány, megnyugtatlak, nincs. De hogy utálod?
Ne, azért annyira nem, már.
Hát én hallom, tehát én most még szobában hallom, tehát tudom, igen. Hogy így van. Mit utálsz rajta?
Hú, ez egy jó kérdés.
Ez a szakmám, tudod? Két műsorvezető beszélget, ez egy jó kérdés.
Nem tudom, úgy érzem, hogy ez nem én vagyok. Úgy érzem, hogy egy állarc. Hogy ez olyan mesterkélt.
Vagy mert hogy egy tudom. Sportos csaj vagy valójában.
Igen.
Én összeírtam a sportokat, amiben érdekelt vagy. Majd mindjárt kijavítasz, hogy
melyik nem. Van kis listád?
Itt van. Készültem, és ilyen, direkt ilyen szép, újra felhasználhatós papír. És ilyeneket írtam össze, hogy íjászat, triatlon, hegyi bicikli, vízisi, gyors korcsolya. Mind
nem,
jó?
Nem, csak korcsolya.
Korcsolya?
Mi? De gyorsan tudok korcsolyázni.
Mi ebből a versenyszerű?
Most már semmi, és olyan nagyon-nagyon komolyan sosem volt.
Mert ez egyik sem. Ezek közül egyik se ilyen hobbi sport, mint a kocogás mondjuk, ami bárki csinálhat. Tehát mondjuk az íjászat az én szememben például férfi sport, amiben tévedek, tudom, de...
Abszolút nem. Nem, nyilván egyik sem tekinthető a olyan hobbi sportnak, bár egy olyan van, nekem is, a görkori, csak az nincs ott a kis listádon. Lehet, hogy azt még
lehet, nem hogy a görkorcsolyát elírtam.
Gyors korcsolyára. De nem, mert mind a kettő korcsolya érvényes, tehát a jégen is szeretek, és görkorcsolyázni is. De hogy visszatérve arra, hogy versenyszerűen vagy nem, versenyszerűen Isten igazából sosem, de hogyha belekezdek valamibe, és ez nem csak a sportokra érvényes egyébként, akkor ezt hihetetlenül komolyan veszem. És akkor a szívvel, lélekkel, és mindenestől. És aztán ebből következett, hogy amikor egy picit megízleltem a triatlont, akkor elkezdtem azon gondolkodni, hogy elmegyek én versenyre, és kipróbálom magam, hogy tényleg olyan jól megy ez nekem, mint ahogyan én gondolom, hogy
és a győzelem íze is fontos? Mert hogy azt persze, mondod, hogy jó persze, akarsz lenni, tehát persze, hogy ez egy cél.
Persze.
Mondd meg nekem, úgyhogy én megértsem, hogy mi a jó az íjászatban?
Hú. Szerintem nekem legalábbis.
Csak ezt tudjuk meg.
Leginkább az, hogy akkor olyan gondolatok, vagy olyan érzések jönnek elő íjászat közben, amikről úgy Nem tudom, inkább csak sejtem, meg érzem, hogy azok ott vannak valahol mélyen, és hogy munkálnak, motoznak, de hogy sosem tudom megfogalmazni őket igazán, mert talán van olyan, vagy vannak olyan alkalmak, amikor még magam előtt is egy picit zárkózott vagyok. És az a fajta aktus úgy mindenestől, onnantól kezdve, hogy a céltáblát kihelyezem, gondosan elrendezem, hogy annak ott kell lennie, hogy aztán az íjat felajzom, hogy megnézegetem, hogy az úgy van-e, hogy annak
az ápolásra szorul egyébként?
Az íj?
Igen, lehet, hogy rosszat kérdezek. Tehát kell azzal valamit csinálni, vagy csak az ember elrakja és kész?
Hát, hogy nem különösebben, persze az ember letisztogatja, hogyha piszkos lesz, sáros lesz, bár mondjuk az úgy vicces, hogyha leejted íjászat közben, de úgy különösebben nem. De én egyébként azt látom, hogy mindenki, aki foglalkozik íjászattal, az olyan nagyon kis gondosan, kis csecsebecseként, vagy nem is tudom micsodaként, talizmánként kezeli a saját íját.
Mert ez egy kicsit olyan... Ez fontos, hogy saját íj, tehát máséval nem tudnál olyan jól? Tudod, a fodrászok ragaszkodnak az ollójukhoz, és
persze,
így tovább.
Persze, na ez nagyon, igen. Mert szerintem az íj az hozzá idomul a gazdájához, és fordítva is persze. És furcsa nekem, most éppen nincsen íjam sajnos. Majd szeretnék, megint. Főleg most, hogy jön a tavasz, meg a nyár.
De hol íjászkodsz? Tehát kimész az erdőbe, kinézel egy fát.
Igen. Kira...
Ez komoly?
Igen.
Ja, tehát nem valami így telep.
Tisza parton, Tisza gáton.
Tehát ez nem kell egy közösség.
De olyan is van egyébként, például itt Budapesten vannak olyan kisebb klubok, hogy nem ész egy pincébe, és akkor ott sorban vannak a
szélszállák
és lövöldözöl, de az nem olyan.
Szóval kimész a Tisza partra, és kinézel egy fát, eddig el tudom képzelni.
Igen. Oda rakom elé a céltáblát.
És milyen távolságra mész?
Hát az attól függ, hogy éppen milyen kedvem van.
Mi a legtávolabb, ahonnan még lehet lőni?
Hát a profik nagyon-nagyon-nagyon messziről is, tehát ilyen szinte lehetetlen távolságról.
Mégis.
De én ilyen 10-20 méterről szoktam lövöldözni.
És ha mondjuk a világbajnok...
Hát ebben én nem vagyok. Én nekem
értem, csak hogy én érzékeljem, ilyen... mondjuk a világbajnok milyen távolságról lő?
Gőzöm sincs.
Aha.
Nem tudom.
Jó, de akár 100 méter is lehet? Vagy azért ne túlozzunk?
Szerintem nem tudom.
Jó.
Tényleg fogalmam sincs.
Na jó, tehát akkor kinézted
a fát.
Meg
ez, amit én csinálok, ez a történelmi, hagyományos íjászat.
A magyarok nyilai és íjai. Jó.
Tól, mencsa,
igen, igen, ezért. És akkor megállsz, kifeszíted az íjat.
Igen.
Na akkor mi történik, mert szerintem ez egy nagyon fontos pillanat.
Kérem, hogy élvesszük.
Mi múlik, hogy cél találsz-e?
Ezt sem tudom megmondani, mert szerintem ezt érezni kell, de nem olyan nehéz ezt megtanulni, bár vannak olyan íjak, amelyek annyira fürgék, hogy sokkal ügyesebbnek kell lenni, és sokkal pontosabban kell célozni ahhoz, hogy ne repüljön a céltábla fölött, alatt vagy melletten. Nem tudom, érzés.
Ez egy magányos sport egyébként?
Hát, hogyha
neked,
ha az eredetéből...
Számodra.
Igen. Akkor lehet gondolkodni.
De nincs olyan nap, hogy ne sportolj?
De.
Valamit?
De.
Mert így hátizsákkal szoktalak téged látni, és mindig azt képzelem, hogy valamilyen sporttal kapcsolatban.
A tévében úgy hívnak, hogy turista állandóan jövök a kis sportáskámmal.
Hogy mindig azt hiszem, hogy valahonnan jössz, vagy valahova mész, ami sporttal kapcsolatos.
Hát ez gyakran előfordul.
Máshogy is öltözködsz teljesen a tévében, mint életbe. Tehát gondolom, ez nem titok így a nézők előtt. De például egy kimondottan sportos csajt látunk mi. A tévében pedig kosztüm, magasalkú cipő, így, mint most. Tehát egy decens, elegáns hölgy vagy. Ez nem te vagy?
De.
Na?
Hát de, mert olyankor... Mert nem tudom, azt még nem próbáltam, hogy macinaciban és melegítő felsőben ülök be a híradóba, és mondom el a híreket, mert akkor kiderülne, hogy melyikben érzem én ott otthonosabban.
A hely meghatároz azért a lehetőségeket,
de nem, időnként nekem is nagyon jól esik felöltözni úgy, mint ahogyan most vagyok, és olyankor még talán az is jól esik, hogyha van rajtam egy pici smink, és akkor olyan kis nőc is vagyok, de aztán meg időnként kívülről derülök saját magamon, mint ahogy jöttem most például ide a felvételre, és ugye magas sarkú cipőben bicegtem az utcán, és magas sarkú cipőben nyilván nem úgy kell járni, menni, mint ahogyan az én sportos csukáimban, és akkor olyan vicces, mert én meg ugyanazzal a járással próbálkozom.
Igen, az nem jó. Tartok neked edzést, jó?
Jó.
Te egy kis viászat, én egy kis magas sarkú cipőt, az nekem meg.
Megdumáltuk.
Mikor izgultál életedben a legjobban eddig?
Munkában vagy magánéletben?
Ebben a sorrendben.
Hát amikor legelőször voltam élőadásban, és ez még Szombathelyen volt, akkor rettenetesen. De akkor nem csak akkor, amikor ott ültem már bent.
Már nem előtte egy héttel?
Nagyjából.
Igen, tudod milyen.
Nagyjából. És hát ott bent is, és én azóta sem, megvan egyébként otthon, édesanyám őrizgeti VHS kazettán, soha nem mertem visszanézni, mert az szerintem az egy tragédia lehetett. Anyu megnézte, de nem nyilatkozott róla, úgyhogy valószínűleg tényleg egy tragédia lehetett.
Mennyire más érzés neked kiállni emberek elé egy színpadra, mint a kamerába beszélni?
Teljesen. Az ég és föld, és ezt nem szokták elhinni. Sőt, azt szokták mondani, amikor én azt elmesélem, hogy kész, összedől a világ, sokszor úgy érzem, hogyha ki kell állnom több ember, 20, 30, 50, 100, 200, több száz ember elé, akkor nagyon-nagyon izgulok, és amikor a kamera előtt kell beszélni, azt nem mondom, hogy nem izgulok, mindig van bennem egy kis druk, de összesen lehet hasonlítani a kettőt, és erre mindig azt szokták nekem mondani, hogy egyrészt ezt nem hiszik el, mert hogyha a kamera előtt nem, akkor amott miért igen, de egyébként meg a kamera előtt miért nem izgulok jobban, hiszen azt többen látják. De nekem ez nem így van.
Hát hiszen itt látod, akik látnak.
Igen, valószínű ez lehet benne.
Van egy felmérés, ezt már többször, több helyütt elmondtam, de akkor veled is megosztom, így izgulásügyben. Végeztek egy felmérést arról, hogy az ember félelmei között a nyilvános szerepléstől való félelem előrébb van, mint a halálfélelem. Az emberiségnél ez jellemző.
Ez komoly?
Igen, én se hittem volna, de így van. Hát ezt csak úgy megnyugtatásul mondom, hogy ez nagyon-nagyon mindennapi dolog, és az egésznek a mélyén állítólag a megítéltetéstől való félelem van.
Ebben lehet valami?
Lehet.
Igen.
Szerintem is. Fölteszek, szóval mondok egy szót, és válaszolj, jó? Traktorverseny.
Cseles. Nagyon. Szombathelyen volt. És ez kapcsolódik a televíziózáshoz. Én voltam a hétvégi ügyeletes szerkesztőriporter a Szombathelyi TV-nél, és olyankor mindig leültünk pénteken, és végig böngésztük a hétvégi listát, eseményeket, amelyekre menni kellett forgatni. És azt hiszem, hogy szombaton reggel kezdtünk templomban valamilyen szentmisével, valamilyen apropóból, és aztán szünet, és kora délután, vagy délután valamikor kellett menni, vagy sajtótájékoztatóra, vagy valami ilyen hivatalos eseményre, és akkor én ennek megfelelően szombaton reggel felöltöztem otthon, ha nem is kis kosztümbe, de valami hasonlóba, szép kis fehér ruhába, kis szandálkával.
Magas
nyáron volt. Nem, magas sarkú biztos nem volt. Azt tuti. És elindultam munkába, hogy akkor megyünk a szentmisére, aztán elleszünk, és délután megmegyünk erre a hivatalos rendezvényre. És amikor végeztünk a szentmisén, akkor csörgött a telefon, hogy most de már is, de azonnal mennünk kell egy traktorversenyre, vagy egy szántóversenyre, mert véget fog érni, és azt le kell forgatni valami oknál fogva. És elindultunk, és elkezdett szakadni az eső. És megérkeztünk, kiszálltunk az autóból, és azt láttam, hogy itt vagyunk mi, és akkor szünet, és valami, nem tudom, 100 méterrel odébb bent a földeken meg megy a verseny. És egymásra néztünk az operatőrrel, ő is egy lány volt.
Ajaj.
Akkor most megyünk. És az nagyon vicces volt, a kis fehér topánomban, fehér nadrágban elindultam, mire beértünk,
addigra
térdig sárosan, és nem volt mese, le kellett forgatni, felmásztam az első traktornak a lépcsőjén, oda dugtam a mikrofont, hogy akkor most megkérdezem a győztest, és az a kép az megvan, hogy csüngtem térdig sárosan, és nagyon lelkesen kérdezgettem.
És mi lett a délutáni programmal?
Mert hazamentem.
Hazamentem, jó, de akkor nem. Jó.
Kifürödtem magam.
Igen, el tudom képzelni. Szép lehettél egyébként.
Nagyon csillig volt.
A tévében, a tévés magánéletben, tehát így egymás között, én azt vettem észre rajtad, hogy egy nagyon-nagyon különös humorod van.
Van.
Ami most ebből nem derült ki egyébként. Ami, ha valaki nem figyel, meg is bántódhat. Én úgy látom, hogy nincs benne semmi igazi bántás, szólj, ha egyébként van, tehát nyugodtan, hanem egy különös fanyar humor, amivel a legtöbb dolgot elintézed.
Ezt mondják sokan.
De igaz, hogy sokan megbántódnak, mert nem látják, hogy nincs mögötte semmi bántás? Vagy van ilyen tapasztalatod?
Sokan nem. Volt már olyan, igen, amikor elsőre, aki nem ismert, vagy nem annyira felületes kapcsolat volt csak közöttünk, megrökönyödött és hátrahőkölt, hogy ez most mi volt, most akkor ez poén volt, vagy véresen komoly, meg egyáltalán miért mond ez nekem ilyeneket, ez volt a tekintetében. Olyan is volt, aki aztán ki is nyilvánította, hogy hát ez nem esett jól.
Szedjed összefele magad?
Szedjed összefele magad, vagy mi volt ez. De azért azt nem mondanám, hogy túl gyakori. Én azt veszem,
hát nem
hogy
érzékel.
De ne, azt én azért érzem, hogyha megbántok valakit.
Én tudom, hogy amikor megismertelek, akkor az első benyomásom az volt, hogy egy kicsit olyan elveszett voltál, amikor hozzánk jöttél dolgozni. Hány éve is?
4,5.
És aztán, tehát úgy néztél körbe.
Igen.
És aztán meg megjelent egy ilyen nagyon jó fejcsaj. Tehát egy ilyen meglepően jó humorral, életvidáman, átizsákkal, és ugyanakkor nagyon nagy dolognak tartom azt, hogy beülsz a kamera elé, és ott meg egy nagyon okos csaj ül. Akkor már nem csaj, hanem már nő. Jó, hát ezt most elmondtam, de így gondolom.
De jól esik.
Jól esik? Jól, akkor. De nem azért mondtam, hanem mert tényleg így gondolom. A felkészülésben is olyan vagy, tehát a televíziós felkészülésben, mint a sportban, hogy tökéletesnek kell lennie, és mindennek utána jársz, vagy egy picit ez annál lazább azért?
Sokszor önmagammal szemben is nagyon szőrszálhasogató vagyok a televíziós felkészülésben, amikor nekiülök feldolgozni egy témát, és ez nem biztos, hogy mindig feltétlenül jó, mert elképzelhető, hogy egy picit összezavar, vagy egy picit nehezebb átlátnom, de minden esetre igen, ugyanúgy az én lehetőségeimhez mérten a maximálisra törekszem, mint a sportban. Ez fontos, anélkül nem érezném biztonságban magam, akkor, amikor már élesben megy a munka, és bent vagyunk a stúdióban. De egyébként volt olyan, amikor szintén ugyanezen feltételek, vagy saját magammal szembeni elvárások mentén készültem fel, és mindent szerettem volna a tőlem tehető legtökéletesebben, és aztán nem jött össze, hogyha gondolod, elmesélem, hogy mi volt ez a történet, és szörnyen éreztem magam. Úgy éreztem, mint aki megsemmisült. Egy politikussal teljesen mindegy, hogy kivel beszélgettem, és őt akkoriban, és ez volt az egyik apropója is a beszélgetésnek, nagyon, nagyon durván támadtak a sajtóban, illetve a másik politikai oldalról, és próbáltam mindent összeszedni, ami elhangzott, nyilatkozat, amit leírtak a hazai sajtóban, ami elhangzott, stb. Mindent összeszedegettem, és ezt gondosan kinyomtattam magamnak, hogy majd viszem magammal a stúdióba. És elkezdtük a beszélgetést, és szót követett, és egyszer csak hivatkoztam egy másik politikusnak a nem tudom milyen nyilatkozatára, és erre mondta ő, hogy az nem teljesen úgy volt. És mondtam, hogy de, az pontosan úgy volt, meg is tudom neki mutatni, vagy szó szerint fel tudom olvasni, mert hogy én ezt kinyomtattam magamnak, és elkezdtem kotorászni a papírjaim között, és nem volt ott. És ennyiben maradtunk, hogy akkor innentől kezdve neki van igaza, hiszen én nem tudtam bizonyítani azt, amit én állítottam. És aztán a műsor után felmentem az öltözőbe, hogy levegyem a kis kosztümöt, és ránéztem az asztalra, és ott volt a papír. Az nagyon ramat érzés volt. Az tényleg, akkor tényleg úgy éreztem magam, hogy most megsemmisültem.
Van nagyon rossz érzés. Ez nagyon-nagyon rossz érzés. Amúgy, Gina, hogy vagy? Tehát például egy boldog párkapcsolatban élő nővel beszélgetek?
Alakul.
Alakul? Köszönöm.
Én is.
Nagy sikerélményem volt például, amikor az államfői találkozón úgy döntöttek, hogy csak egy tolmácsot engednek be.
Melyik volt ez?
Göncz Árpád Emil Constantinescu találkozója, és akkor a román fél is azt mondta, hogy én menjek be, megbíztak a nyelvtudásomban, illetve a szakmai képességeimben.
Székely Levente diplomata, Genf. Arcélek. Ma délután 5 óra 40 perckor a Duna Televízióban.
Apák,
akiket elragadott a történelem vihara.
Gyermekek,
akiknek nem adatott meg a teljes család.
Egy generáció,
amely a 20. század közepén egy világégésektől és diktatúráktól terhes korban nőtt fel.
Schiffer Pál emlékére.
Apaképek.
A dokumentumfilmmel a Duna Televízió ma este 11 óra 20 perckor a film rendezőjére, Schiffer Pálra emlékezik, aki idén ünnepelte volna 70. születésnapját.
Nagy Imrét 1957-ben virágvasárnap tartóztatták le.
Azóta kicsit megváltozott ez a hely.
Ja, megváltozott.
Tudta, hogy idehozták Nagy Imrét?
November 30-án. November 30-án.
Egy jó ember volt. A félelem viszont látszott rajtuk, hiszen nem tudták, mi történik körülöttük.
Elemen egy gyűlésen arra kért mindenkit, ne beszéljünk a történtekről.
A Misszió. Egy rabság története. Ember Judit dokumentumfilmje. Hétfőn 21 óra 25 perckor a Duna Televízióban.
Tudnom kell, hogy ki az apám. Biztos szerette anyát.
Vissza a múltba, egy új világba, a fekete kontinensre.
Ez itt 100 000 hektár. Ez most mind Madber birtoka. Kivéve ezt, a 25 000 hektárt.
Harc az örökségért.
Bajban van, igaz?
Ezt kimondta?
Az ilyesmi hamar terjed.
Csak arra vár, hogy feldobjam a talpam, és te elad neki a farmot a rohadt életbe!
Mozi éjszakák. Végtelen horizont. Német film szerdán és csütörtökön este a Duna Televízióban.
Valaki megvette az öreg szilítóházat.
Az az új fickó rosszban sántikál.
Messze a világ zajától.
Bonnie itt fog dolgozni nálam.
Hadd próbáljam meg egy napra.
Egy titokzatos idegen.
Szerintem abban a szobában. Volt ott valami.
Szívja a vér.
Egy dallam, ami elvarázsol.
Ki maga?
Talán én kérdezhetném meg ugyanezt.
Valami különös dolog.
Rigoletto. Hey! Amerikai-kanadai játékfilm pénteken 19 órakor a Duna Televízióban. Puskás Tivadar a Telefonközpont feltalálója. Duna TV, a nemzet televíziója.
Jó napot kívánok! Szlovákiában mandátumuk visszaadására szólította fel a Magyar Koalíció pártjának országos tanácsa azt az 5 parlamenti képviselőt, akik kiléptek az MKP-ból és Híd néven új pártot alapítottak. Civil tüntetés az előrehozott választásokért. A budapesti Hősök terén több mint 1000-en gyűltek össze az utolsó figyelmeztetésként beharangozott demonstrációra. Megalakulásának 15. évfordulóját ünnepelte a Vajdasági Magyar Szövetség. A VMS 7000 tagot számlál, és Szerbiában megkerülhetetlen demokratikus erőnek számít. És Zalaváron, a mai Zala megye korabeli székhelyén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját a megye, amely Szent István korára emlékeztetve milleniumi emlékművet is emeltet. Az ünnepségre több száz látogató érkezett a Kárpát-medencéből, bővebben 6 kora híradóban.
Köszöntöm nézőinket a heti hírmondó tartalmáról röviden. Újra gondolt politikai paletta. Magyarország a választási eredmények tükrében a sajtópáholyban, Réti Pál a HVG főszerkesztője és Gazsó Ferenc újságíró lesz a vendégem. A rendszerváltás 20 éve. Nagy Imre és társai újratemetésének évfordulói alkalmából a stúdióban Schmidt Mária és Gerő András történészekkel beszélgetünk. A híradó után 18-10 perckor várom én is önöket.
Nokia E75. Mostantól egyszerűen kézben tarthatja levelezését. email.nokia.com.
A Nokia E75 29.970 forintos kezdőrészlettel elvihető. T-Mobile. Együtt veled.